Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit erről a helyről is. És hát most úgy látom, hogy egy kislány kijött, de azért mégis visszajött. Nekik szeretnék néhány szót szólni, mégpedig, de az idősebb gyerekek is figyelhetnek ott hátul, meg hát a legidősebbek is. Azon gondolkoztam, hogy szoktatok-e rosszalkodni? Ugye nem? De azért néha előfordul az, hogy ti magatok is tudjátok, hogy amit tesztek, az nem biztos, hogy mindig olyan jó. És tudjátok azt, hogy ki áll minden mögött? A sátán. Tehát ő az, aki benneteket rosszra szeretne indítani. És én három embert szeretnék megemlíteni azzal kapcsolatban, hogy megnéznénk, mi kell ahhoz, hogy a sátának azt tudjátok mondani, hogy nem. Ez a három ember három különleges tulajdonságokkal rendelkezett. Az egyik Sámson volt, akit tudjátok-e, hogy miről volt híres? Igen? Igen. És Sámsonnak milyen volt az élete? Föl tudta-e sátán használni saját céljaira? Bizony. És mikor tért meg? Ugye az élete végén, amikor, hát attól függ, hogy nézzük, öngyilkos lett, vagy föláldozta magát, tehát ez megint egy érdekes kérdés, és meg lehetne nézni, hogy tulajdonképpen mi is történt. De ha ezt a nagyon erős ember, aki egy városkaput ki tudott tépni a helyéről, és föl tudta vinni pihenés nélkül egy hegynek a tetejére, le tudta győzni sátán, akkor úgy tűnik, hogy nincs olyan, hogy erővel le lehet győzni. A következő ember kicsoda lehetne? Akinek, hát ha erővel nem lehet, akkor lehet-e ésszel legyőzni a sátánt? Ki volt az, akinek nagyon-nagyon nagy bölcsessége és okossága volt? Salamon volt. És úgy tűnik, hogy a Biblia azt mondja, és igazat is adhatunk neki, senki nem volt nagyobb tudású és bölcsebb ember a Földön, mint Salamon király. És mi történt Salamonnal? Be tudta-e csapni a sátán? Bebizony. És ő is nagyon jól kezdte az életét, tette egy óriási nagy varga betűt, de aztán végül mégiscsak visszatért Istenhez, és utána írta meg a három könyvet, amit neki tulajdonítunk, az Énekek énekét, a Prédikátor könyvét és a Példabeszédek könyvét. Tehát úgy tűnik, hogy a nagy bölcsesség sem tud eredményre vezetni abban, hogy legyőzzük a sátánt. És mi lenne a harmadik? Tehát olyan ember, aki nincs megfertőződve a rosszal, és ki lehetne az, én úgy gondoltam, hogy hát nem Jézus, inkább emberről, tehát 100%-ig emberről van szó, én Ádámra gondoltam. Tehát ő neki a szíve tiszta volt, csak jó jött belőle, jó szándékú volt, semmi rosszat nem lehetett volna mondani. És mégis ezt az embert, aki csak a jóra volt hajlandó törekedni, aki nem akart más csinálni, őt is be tudta csapni a sátán. Akkor úgy tűnik, hogy a tisztaság sem vezet eredményre, a bölcsesség sem vezet eredményre, és az erő sem. Akkor mit lehet ilyenkor tenni? Biztos mindannyian, ha gondolkoztok rajta, akkor itt kétségbe kellene esni, hogy akkor nincs menekvés, ki vagyunk szolgáltatva a sátánnak. De Pál apostol írt valamit, ami a következőképpen szól, és figyeljétek meg, hogy hogyan lehet győzni sátán fölött. Azt írja a Róma beliekhez írt levélben, a 16. fejezetben az utolsóban, a 20. vers. A békességnek Istene megrontja a sátán tatai lábaitok alatt hamar. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Mi a megoldás? Figyeltétek, hogy mit kell tenni? Azt mondja, hogy megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ezek szerint annyit kell tenni, hogy kimondani azt, hogy nem akarok a sátának engedelmeskedni, és ehhez kéritek Jézusnak a segítségét. Nem többről van szó, csak ennyiről, hogy jelképesen rátenni sátánra a lábatokat. És azt mondja a Pál apostol, hogy Isten gyorsan fog segítségetekre sietni, hogy nehogy kárt szenvedjetek. Jézus ezt tette, ahogy az ősevangéliumban olvashatjuk, hogy rálépett a kígyónak a fejére, de az megmarta úgy, hogy meghalt. Nektek nem kell meghalni. Élhettek, hogyha ezeket betartjátok, hogy figyeltek rá, hogy sát kinyilvánítani mindig azt, hogy nem akarom, hogy a sátán győzzön fölöttem. Tehát ennyit szerettem volna előjáróban mondani, és folytassuk más gondolatokkal, méghozzá Dániel könyve második fejezetéből szeretnék néhány gondolatot felolvasni. Dániel könyve második fejezet, 20-21. vers. Azt olvassuk itt. És szól Dániel, Nabukodonozor királynak mondta, áldott legyen a te az Istennek neve, örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. És ő változtatja meg az időket és időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, árt bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Érdekes dolog az, hogy itt azt látjuk, hogy Isten beleavatkozik a történelembe. Azt olvassuk, hogy dönt királyokat, tesz királyokat, időket változtat meg, és nem hagyja magára az emberiséget. Ez egyik szombatiskolában ragadta meg a figyelmemet az a kifejezés, hogy történelem formáló Isten. Nem tudom, hogy emlékszünk-e még erre, én próbáltam utána visszakeresni, hogy hol is olvastam ezt, de nem találtam meg, hogy Isten beavatkozik a történésekbe. Tudjuk, hogy Isten végtelen hatalmánál, bölcsességénél, előreismerésénél fogva beavatkozik a történelmek a menetébe. Özönvíz, Bábel tornya is nem csak a nagy világ történelme, hanem az egyes embernek az életébe is bele tud úgy avatkozni, hogy ezáltal a történelem megváltozik. Maradjunk ugyancsak Dániel könyvénél, és a 10. fejezet 12.-13. verseit, ha elolvassuk, akkor látjuk azt, hogy egy emberen keresztül hogyan tudta a történelmet formálni. Tehát 10. fejezet, 12.-13. vers. És mondanékem, az angyal mondja Dánielnek, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértése és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszéded miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és én Mihály egyik az előkelő fejedelmeknek, eljött segítségemre, és én ott maradék a perzsa királyoknál. Tehát ez alapján látjuk azt, hogy Isten tud az egyes emberekre is hatni. Kiadta a rendeletet, stb. Stb. Többit már ismerjük. Én mindezekből azt szeretném kihozni, hogy most is történelmi időket élünk. Most is, ha volna lehetőségünk rá, akkor azt alakíthatnánk. De sajnos nem vagyunk olyan helyzetben, hogy arra bármilyen hatással is igazából tudnánk lenni. És talán lehetne kérdezni azt, hogy lehet-e egyáltalán az ember történelem formáló? olyan, hogy az egész világot át tudná talán alakítani. Voltak-e ilyen emberek? Hát a kérdés az magába hordozza a választ, hogy igen, voltak ilyenek, és néhányat szeretnék felsorolni ezzel kapcsolatban, hogy bizonyítsam. Elsőként talán Ábrahámot, mint ősatyát lehetne említeni, akitől két nép is származott, egyrésztről a zsidók, másrésztről az arabok. Ennek olyan hatása van, hogy a mai napi politikában is láthatjuk, hogy milyen részt vállalnak ezek az emberek, vagyis pontosabban adódnak. Következő ilyen történelemformáló ember volt mondjuk József, aki Egyiptomban volt. Úgy tűnik, hogy a testvérei félreállították, nem avatkozhat be most már a családnak az életébe, de annál inkább a történelembe. Érdekes megnézni azt, hogy amikor a hét bő és hét szűek esztendő következik, akkor Isten előre megmondta neki, hogy mit következik, és tanácsokkal tudta ellátni a fáraót, és a fáraó azt mondta, hogy ki lenne ellen méltóbb és bölcsebb, hogy ezt meg is tudja valósítani, mint József. És ő volt, aki alakította a történelmet. Nem kellett, hogy a Egyiptomnak nagy része elpusztuljon éhségbe. Iskolában tanultuk azt, hogy a földtulajdon a fáraók és a papság alatt volt, tehát a kezében voltak, de a Egyiptom nagy részének a földterülete tulajdonképpen az mind állami kezelésben volt. Az emberek, akik ott dolgoztak, tehát rajta éltek, azok mind bérlők voltak rajtuk. És én úgy gondolom, hogy amikor olvasok a Bibliában, hogy eladták mindenüket, és még saját magukat is, meg a földjüket, meg állataikat, mindezt azért tették, hogy túl tudják élni, de én úgy gondolom, hogy ez az esemény volt az, ami alapján a földtulajdon átkerült teljes mértékben a fáraó kezébe. Történelemformáló ember volt József. És itt meg zárójelben megjegyezném azt, hogy a papságnak azért ott maradt a földje, azok sem termelt úgy a hét szűk esztendőben, de mégis vagy maguknak elraktározták, vagy pedig a fáraó gondoskodott, és akkor itt az egyházügyi törvényt venném be, meg egyebeket, gondoljunk rá zárójelben, hogy akkor ezekkel, mintha kivitelezett volna, vagy támogatta volna a vallást a fáraó. Nem tudom, hogy végül is mi volt igazából. És még egy dologban volt József történelemformáló, azzal, hogy a családját behozta Gósen földjére, ott váltak nagy néppé. Lehetne például Ádám is történelemformáló ember. Miért? Kérdés az, megint költői kérdés, azt olvassuk Róma beliekhez írt levél 5. fejezet 12. versében, hogy egy ember által jött be a világra a bűn. Hát nem elég történelemformáló ez. És vannak sokan, akik kárhoztatják Ádámot, hogy a földre betört így a bűn, átadódott Sátán hatalmának, ami ellen ugye próbálunk védekezni, és most már látjuk, a gyerekek is látják, hogy hogyan lehet ellenállni a Sátánnak. De hogyha nem került volna Sátán uralma alá a föld, akkor mennyivel könnyebb lenne, és milyen, akkor nem kellene annyit szenvedni az embernek. De én úgy gondolom, hogy az annak ellenére minden egyes embernek meg kellett volna hoznia azt a mély, és igazán átütő döntést, hogy vajon kinek akar szolgálni Istennek, vagy pedig elhiszi azt, amit a Sátán mond. Lehet-e ma is valaki a hatással a történelemre, hogy formálni tudja? De végignézhetnénk a európai, vagy a bármelyik földrésznek a történelmét, de inkább maradjunk Európánál, mivel azt jobban ismerjük. Volt Nagy Károly, Mátyás király, akik mind a ketten Európát akarták a uralmuk alá hajtani. Napóleon, Ferenc József, ugye ez már közelebb kerülünk, Hitler, Stalin, és ha egészen csak, hogy 30 évet megyünk visszafele, akkor sőt még talán annyit se. Akkor Gorbacsov, aki ugyancsak történelmi formáló volt, és ő, hát nem úgy pontos, hogy az ő működése, de benne van a Bibliában az, hogy az ötödik király, aki ugye az ateizmus volt, annak félre kell tolatnia, tehát ez megvalósult, és Isten látta előre a történelmet. Ez a 20. századnak a történelme volt, de most 21. században mondhatjuk-e azt, hogy vannak történelmi formáló emberek, ráadásul Magyarországon. Nem akarok belefolyni a napi politikába, de csak gondoljunk például Orbán Viktorra. Hány olyan dologhoz hozzányúlt, amiről inkább nem mondjuk véleményt se jót, se rosszat, csak fölemlítenék néhányat, magának az alaptörvénynek a létrehozása, egyházügyi törvény, nyugdíjrendszer, akkor a fegyveres testületeknél, a tűzoltóknál a korengedményes nyugdíjnak amihez hozzányúltak, egy kulcsos adó, stb. Egy ember lehet miniszter, részese lehet a történelemnek, de nem biztos, hogy formálja a történelmet is. Orbán Viktor úgy mondja, hogy ő keresztény ember. És kérdezem azt, most ettől függetlenül, hogy a mai világban egy ember, aki Isten népéhez vallónak, tartozónak hallja magát, lehet-e történelem formáló ember? Megnyilvánulhat egy keresztény ember, vagy mindent tűrjön el, ami a környezetéből ráárad, és milyen hatások érik. Politizálásnak minősül-e az, hogyha valamilyen módon fölemeli például a szavát, vagy fölhívja valakinek a figyelmét, fontos embernek, hogy ennek mi a mögöttes háttere. Hát attól függ, hogy miről van szó. Például a népszavazás, amikor jövőre lesz ilyen, kinek a hite szerint fog eljárni. Hát nem tudom, hogy végül is mi szerint döntsünk, hogy ami egyes, egyedüli beleszólásunk vajon mennyire fogja megváltoztatni azt, ami ránk fog következni. Beleszólhatunk-e ezekbe a dolgokba? És az egyházi törvény az, ami legmarkánsabban mutatja azt, hogy és legközelebbről érint bennünket, vajon itt lehet-e ezzel kapcsolatban valamit tenni az embernek. Az egyházügyi törvények kapcsán mi fér bele egy keresztény embernek, egy Isten népéhez tartozó hívő embernek az eszköztárába? Belefér-e például a tüntetés? Belefér-e például az éhségsztrájk? Itt szeretnék megemlékezni azon a Mennonita emberről, aki 40 napig böjtölt az Európai Parlament székház előtt, ha jól tudom a helyet. Volt-e rá neki, vagy helyesen tette a bibliai szempontokból, ha nézzük? Tehát a mi fél bele az eszköztárba? Beadványok esetleg? Érdemes ezen elgondolkozni. Ombudsmannak, esetleg alkotmánybíróságnak a figyelmét fölhívni arra, hogy mik történnek, és milyen következményei lehetnek ezeknek a dolgoknak? Vagy nyilatkozatok a médiában, hogy hassunk valamennyire a történelmek a menetére és a változására? Nehéz kérdések ezek, és nem is akarok többet ezekkel kapcsolatban. De azért még azt szeretném megkérdezni, hogy szabad-e felszólalni az igazságtalanságok ellen? Hiszen sok olyan törvény kiadásra került, ami nem biztos, hogy ebbe a kategóriába szervesen beilleszthető, hogy igazság. János evangélium a 18. fejezetéből szeretnék egy kis részt olvasni, Jézus utolsó óráiból, János 18, 22. 23. verseket fogom majd olvasni. János 18. Jézusnak a kihallgatása folyik, és ez történik ez alatt. Talán a 21-től. Mit kérdez engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit szóltam nékik, íme ők tudják, amiket nékik szólottam. Mikor pedig ezeket mondja, egy a poroszlók közül, aki ott állt, arccal ütötte Jézust, mondván, így felelszi a főpapnak? Felelt neki Jézus, ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról, ha pedig jól, miért versz engem? Én ezzel az igével gondoltam azt, hogy igenis van létjogosultsága annak, hogy egy ember mondhassa azt, hogy ez jó, vagy nem jó. Hogy olyan helyeken, ahol figyelembe vehetik, ott igenis elmondhatja azt, szabad felszólalni az igazságtalanságok ellen. Kell-e felszólalni, és itt egy kis változás van a kérdésben, a szabad helyette, az, hogy kell-e felszólalni, kötelességünk-e felszólalni az igazságtalanságok ellen. És innentől kezdve mondom azt, hogy én szívesen vettem volna azt, hogyha például a kerak ír beadványt, mint testület azokhoz a fórumokhoz, ahol törvényes és jogos bizonyos dolgokat elmondani és elmesélni. Gondolkoztam azon is, hogy ha valaki felszólal valamilyen rossz ellen, azzal nem késlelteti az eseményeknek a kialakulását és a további menetét? Hiszen akkor, amiért ő felszólal, azt figyelembe veszik, megvalósul, és nem megy tovább az a dolog, akkor az események le vannak lassítva. Na most ez alapján akkor téves gondolat azt tenni, hogy akkor a rossz oldalt erősíteni, hogy minél hamarabb jöjjön el Jézus. Mert ha lelassítjuk az eseményeket, akkor később fog eljönni Jézus, és akkor nem teszünk jót. Jól mondom ezeket a dolgokat? Vagy ahogy Bandi mondta, jó módkára, hogy én értem, te érted. Nem tudom, emlékszünk-e mi erre. Majd ezt a történetet elmondja Bandi, ha úgy alakul. Tehát nem tudom, hogy mennyire értjük tényleg ezt a dolgot, hogy akkor lelassíthatjuk. De volt valaki, aki eloszlatta ebbéli aggályaimat, hogy ha felszólalunk, akkor mi azt tesszük, ami a lelkiismeretünk szerint jó. Elmondjuk a véleményünket, kinyilvánítjuk, de lehet, hogy ez fog rámutatni arra, hogy mi is a maga ennek a dolgok, és lehet, hogy az események földgyorsulása fog bekövetkezni. Mert jobban ráviláglik az embereknek a figyelme arra a dologra, figyelem középpontjába kerül, és mivel ha Sátán szeretné ezeket a dolgokat minél inkább háttérbe szorítani az igazságot, a törvényességet, meg egyebeket, akkor lehet, hogy az események inkább fölgyorsulnak. Lehet-e történelmnek nevezni azt, amikor nem változik a törvény, amikor minden szép, jó és állandó? Gondolok arra, hogy például a mennyországban, amíg nem jött elő Sátánnak ez a lázadó gondolata, és nem hitett el másokat, akkor az addig eltelt időszakot lehetett-e történelemnek nevezni. Mi a történelem alatt azt értjük, ugye, hogy háborúk, konfliktusok, változások, de itt, amikor Isten törvénye uralkodik teljesen, akkor valahogy ezek nincsenek. De mégis úgy a jó, és úgy a szép, és úgy a tökéletes. Megnéztem az értelmező kéziszótárba, hogy vajon mi is a történelem. Azt mondja, hogy az emberiség, vagy bármely nép, nemzet életében történt fontosabb események sorozata, illetve ennek a szakasza. Tehát úgy tűnik számomra, hogy földi értelemben nincsen történelem a mennyben, de mégis történtek események, amik részese a történelemnek. Tehát nem olyan viszonylatban. És hogyha elfogadjuk most azt, vagy valamennyire emberi szemszögből nézik a mennyet, mielőtt a bűnű fölütötte volna a fejét, vagy azután, hogy Sátán már végleg megszűnik létezni, akkor utána sincs mondjuk már történelem. Tehát ha elfogadjuk így, akkor ki is igazából a történelem formáló ebben a világegyetemben? Tessék? Sátán. Mert ő az, aki formálja a történelmet. Ugye a világtörténelmet befolyásolta, az angyaloknak a harmad részét elhitette, befolyásolta a mi földi történelmünket, befolyásolja most is az özönvíz, hogy be kellett, hogy következzen, Bábel tornya, hogy be kellett, hogy következzen, Szodoma és Gomorra elpusztítása, Ninive végül is mégiscsak elpusztult, és oda jut a történelem, hogy újból el kell, hogy pusztuljon az emberiség, mert olyan mélységig jut el a bűn. Ha azt nevezzük jónak és elfogadhatónak, ami a bűn előtt és a bűn után van a világtörténelemben, akkor mondhatjuk azt, hogy Sátán nem formálja a történelmet, hanem deformálja. Tehát azt a jót, amit Isten alkotott és létrehozott, azt elrontja, azt elformálja arról a jóról, aminek kellene lennie, akkor ő, a Sátán deformálja a történelmet, rossz felé alakítja. János Evangélium a 8. fejezet 48-ban olvasok azt, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Történelem az erkölcs és materiális romlás felé tart, és ezt el is fogja érni, ahogy olvassuk Máté Evangélium a 24. fejezet vége felé, hogy ha meg nem rövidítetnének azok a napok, akkor senki sem menekülhetne meg, míg a hívő emberek sem, hiszen nem lesz belélegezhető levegő szinte, amivel fönn tudná tartani az emberek életét. Emberölő volt kezdettől fogva. És akkor hogyan folytassuk tovább ezt a gondolatmenetet, hogyha Sátán volt a deformáló, aki igazából beavatkozik és alakítja a történelmet, akkor Jézus Krisztus kicsoda? Akkor visszaformáló, akkor ő a reformátor. Ugye? Hogy vissza abba az eredeti formába, amiben volt. Mit mondhatnánk akkor, tehát Jézus szerepéről a földi történelemben, és nem csak a földi történelemre vonatkozik, hanem az egész világ történelemre, ugye, hogy megtörte Sátán hatalmát, bemutatta mindenkinek azt, hogy Istennek a jelleme igaz és tökéletes, és az úgy van, jó, ahogy van. Sátánnak a vágyai az mind egytől egyig szemeszedett hazugság. Megváltott az emberiséget, és azt olvasok, hogy el ne vesszen egy sem, ha valaki hisz ő benne, örök élete legyen. Isten azért engedte meg a fia életében ezt, hogy az idők teljességére nézve majd egybe tudjon szerkeszteni magának mindeneket. Visszaalakítani a bűntelen világba a világunkat, amilyen volt annak előtte. A teremtéskori állapotnak megfelelően visszaalakítani, tehát reformálni ezeket az állapotokat. A szószoros értelmében Jézus reformátor volt. Megrontani Sátán hatalmát, gátolni, a történelem deformációját csökkenteni. És az ő élete, munkássága nem merül ki ott, hogy végül is a világban nagy mértékben a változások létrejönnek, hanem az egyes emberek életében is visszaalakítani arra, amilyen lehetett volna, amilyennek kellene lenni az ember életének. És a világegyetem számára bemutatni, tehát amit az előbb is mondtam, hogy milyen Isten jelleme igazából. És erre mondják ugye a lényeg, a mennyei lényeg az, hogy méltó a megöletett párány. Hogy menjen tisztességet, hatalmat, erőt, stb. Tény az, hogy az erkölcs, a föld, a légkör, a vizek állapota, az erdők, és minden pusztul, és halad a romlás felé, a gonoszság egyre jobban sokasodik, a szeretetlenség uralkodik az emberek között. Ennek betetőzése előtt eljön az Úr, és meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel, ahogy Lukács evangéliumában olvassuk. És térjünk vissza a történelem formálásnak a kérdésére. Nem, hát nem akarom ezt úgy mondani, hogy na én tettem valamit, de mégis tényként érdemes megemlíteni, vagy megemlítem azt, hogy még tavaly februárban írtam az ombudsmannak egy levelet, amiben az egyházügyi törvénynek a visszásságaira próbáltam rámutatni, és most ősszel volt ez hogy megtárgyalták az egyházügyi törvénynek a dolgait, és akkor bizonyos passzusokat kihúztak belőle. Az ombudsman, tehát az alkotmánybíróság több egyház, közösség, testület, szervezet beadványát értékelte, plusz az ombudsman, aki ugyancsak összefogott jó néhány beadványt, közt az enyémet is. Most itt mondhatom-e esetleg magamra azt, hogy én akkor itt történelem formáló tevékenységet végeztem el? Mert most úgy tűnik, hogy változott valami, de aztán, ha azt nézzük, hogy ezt betették végül is az alaptörvénybe, akkor mondhatjuk azt, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy tehetünk bármit, az igazságot védelmezzük, meg védelmezni kell, föl kell legalábbis az én gondolataim szerint szólalni az igazságtalanságok ellen, de a történelem úgy, ahogy van, megy a pusztulás felé. Ezt visszafordítani nem lehet. És én úgy gondolom, hogy nem is szeretnénk, hogy visszaforduljon, hogy legyen még egy kis jó világ ebben a világban, mert akkor annál később fog Jézus eljönni. Orbán Viktorral kapcsolatban mondtam azt, hogy a miniszterek lehetnek a történelmek a részesei, de nem biztos, hogy mindegyik formálja a történelmet. Most, a mi világunkra, a mi helyzetünkre mondhatom azt, hogy a történelem változik rossz irányba, ennek a történelemnek a részesei vagyunk, de nem biztos, hogy tudunk valamit alakítani. Mindannyian, akik itt vagyunk, részesei lehetünk a történelemnek, és úgy gondolom, hogy azon a módon, ahogy szeretnénk, hogy legyünk is részesei. Részesei lehetünk annak, hogy a Föld a történelem mi előbb befejeződjön. Részesei lehetünk annak, hogy a Jézusnak a reformációs munkájában segítünk. Részesei lehetünk annak, hogy Isten egyháza eljut a csúcsra, arra a csúcsra, hogy nincs rajta sem szeplő, sem sömörgözés, sem bármi afféle, és mégpedig mindezt olyan körülmények között, amikor a legnagyobb a sötétség. Részesei lehetünk a történelmek abban, hogy láthatjuk legalábbis reményeink szerint az, hogy Jézus nagy hatalommal és dicsőségben eljön. Részesei lehetünk annak a népnek, amely megmosta és megfehérítette ruháit a bárány vérében. Én mindannyiunknak ezeket a történelem formálásokat kívánom, és a magunk saját egyéni történelmének az alakítását és visszaformálását arra a mennyei mintára, amit Jézus mutatott be nekünk. És beszeretném ezekkel a gondolatokkal fejezni a történelem formálásnak a kérdését, hogy kívánom, hogy mindezek, amiket mondtam, teljesedjenek be mindannyiunk életében, és ami még a mi életünkben, ha lehetséges. Amen. Drága jó atyánk, köszönjük neked, hogy ilyen dologról is gondolkozhatunk, hogy hogyan alakul a történelem, és kik azok, akik befolyással lehetnek rá. Köszönjük neked, hogy Sátán minden rossz befolyását igyeksz eltompítani, és visszafordítani most ezen a földön, amely a bűn uralma alatt van. És köszönjük neked, hogy segítesz bennünket olyan erkölcsi magasságba eljutni, amely alapján te időséget tudsz nekünk adni. Kérünk, hogy segítsél meg ebben a törekvésünkben. Segíts meg bennünket abban, hogy ne csak a magunk lelkét tudjuk építeni, ápolni a te segítségeddel, hanem eszközök lehessünk abban, hogy mások életében is a reformáció valósuljon meg, az, hogy visszatérjenek az emberek te hozzád a kiinduló ponthoz, amely minden életnek a gyökere. Kérünk, hogy segítsél meg bennünket abban, hogy sose tegyünk semmilyen kitérőt sem, se jobb, se bal irányba, hanem egyenesen haladjunk a keskeny úton. Tudjuk azt, hogy ez az út keskeny, és nagyon könnyű lelépni róla itt azért, mert keskeny. De segíts nekünk abban, hogy mindig láthassuk Jézus lábnyomát, hogy ő merre haladt, és mi is azokba a lábnyomokba tudnánk lépni. Köszönjük neked, hogy meghallgattál bennünket, és itt voltál velünk. Amen.